Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, Rasztovics Dávidul itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Jövőnk világa ebben az évben 23-ban először, a 10 legjobb technológiai trend, ezt küldted át nekem, ez az egyik lista, ami érdekes, egy best of, ugye? És azt mondtad, hogy na végre, wow, van valami áttörés.
Igen, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat, nincs túl szép időnk, úgyhogy ezért izgalmasabb témákat próbáltam megkeresni. Az amerikai Forbes magazinnak az online felületén találtam egy nagyon érdekes összefoglalót, amiben olyan technológiai területekről olvashatunk, ami alapjaiban nem megváltoztatni fogja a világunkat, hanem már részese a világnak, bevezetésre került, megismerkedtünk vele, híradások voltak róla, akár mi személyes szinten is használjuk, vagy a vállalat, ahol dolgozunk, vagy a saját szervezetünk használja, viszont most már olyan szintre emelik ebben az évben, ami nem egy kiegészítés lesz az életünknek, nem egy ilyen felpislákoló
reménysugár. Nem egy előétel, hanem most már
Igen, most már átmegyünk a főétel területére, és végre elkezdjük használni ezeket a technológiákat olyan folyamatokban, amikkel fenntarthatóbbá, zöldebbé, okosabbá, és kiszámíthatóbbá tudjuk tenni nem csak a gazdasági világot, hanem a saját személyes életünket is. A legeslegfontosabb, ugye első helyre sorolják, hogy a mesterséges intelligencia mindenhol, tehát a gazdaság és az életünk minden területére próbálják bevezetni azokat a mesterséges intelligencia megoldásokat, amik döntéstámogatásban tudnak nekünk segíteni. Ehhez olyan felületeket alakítanak ki, ez a no-code AI, tehát olyan effektív, összerakható, kicsit dobozos white label megoldásokat, ahol egy bizonyos folyamatra kifejlesztették már magát a mesterséges intelligenciának azt a jellegű algoritmusát, amit tudunk használni, és azt personalizálni tudjuk akár személyes szinten, vagy akár a saját kis cégünk, nagyobb vállalatunknak a szája íze kedvéért. Én ebben nem mennék konkrétan mele, rengeteg olyan része van ennek, hogy hogyan fogunk vásárolni, hogyan fogunk döntéseket eszközölni az online térben, mi lesz az új normális, az lesz az új normális, hogy mindent online veszünk meg, de vagy az üzletben, vagy ilyen pick-up pontokon veszünk fel, és viszünk vissza, tehát automatikussá válik az a jellegű folyamat, hogy nem nagyon fogunk most már készpénzzel rohangálni a közértbe, hogyha mondjuk műszaki cikket vásárolunk, vagy bútort vásárolunk, vagy bármi egyebet vásárolunk, pont csináltunk egy kimutatást a bútorpiacról, a nemzetközi bútorpiacról is, hihetetlen minőségben nő. Ezért mondtam, hogy minőség bennem mennyiség. Minőségben nő az elköltött forintok, dollárok mennyisége az online bútorpiacon, azért, mert az embereknek nincsen ideje sokkal komfortosabb otthon ülve kiválasztani, és már olyan algoritmusok és olyan rendszerek vannak mögötte, hogy visszaküldeni is marha egyszerű, hogyha éppen nem tetszik. Vagy éppen a second hand piac, ugye a használt bútorpiac is egy ilyen történet, ne cserélt ki, tehát fenntartható technológia, ne cserélt ki azt a kanapét, hanem fotózd le egy algoritmussal vagy egy applikációval, cserélt ki rajta a húzatot, választ ki a szint, az anyagot, rendelj anyag, az anyagból mintát, és ha kiválasztottad, akkor le tudjuk neked gyártani, kivisszük.
Nézd meg, hogy hogy néz ki, tetszik.
Pontosan.
Igen.
Tehát nézd meg a virtuális térben, akár virtuális valóság szemüveggel.
Azt és hogyha tetszik. Előbb mondani, sőt a rugózást is, meg minden más is ki tudsz, pontosan. Hogy a lakásodban hogy illik be, igen.
Tehát
igen, is el
a lényeg, játszani. Amire szeretnék kiukadni, hogy a mesterséges intelligencia abban fog nekünk óriási segítséget adni, hogy lemodellezünk olyan folyamatokat a virtuális térben, amit eddig csak a fizikális valónkban tudtunk kipróbálni. És ezzel időt, energiát tudunk vele spórolni. Semmi másra szerintem nem lesz alkalmas, személyes szinten, de erre nagyon. Sokkal nagyobb szerepet fogunk betölteni a metaverzumban, és a metaverzum is sokkal nagyobb szerepet fog betölteni a saját életünkben. Itt ugye arra kell most gondolni, próbáljuk meg egy picit az üzleti oldalt megvizsgálni. Az üzleti oldal úgy néz ki, hogy 2030-ig 5 trillió dolláros piac, tehát 5 trillió dolláros hozzáadott értéket fog termelni a metaverzum. mivel kialakulnak benne olyan felületek, ahol a cégek a munkafolyamataikat tudják optimalizálni, vagy éppen a sales tevékenységüket tudják a virtuális térben megvalósítani. Itt van egy nagyon érdekes példa, hogy a Microsoft és az Nvidia a metaverzumban fejleszt közösen olyan digitális projekteket, amihez nem kell a valós térben találkozniuk, de mivel a két cég elég messze van egymással, tehát a székhelyük is, meg a munkavállalóik is, ezért a Zoom és egyéb Google Meet és egyéb online felületeknek a limitáltságát kiváltják egy olyan metaverzum térrel, ahol tényleg tudnak együtt dolgozni, egy virtuális valóság szemüveggel, avatarokkal, helyzetgyakorlatokban a két cég munkavállalói közösen.
Marcival beszélgettük a fintech világában, hogy most már olyan is van, és ez nem is olyan mosolyogni való, hogy a metaverzumban történik abúzus a te avatároddal szemben, és ennek milyen jogi következménye. De csak úgy eszembe jutott a két cég munkavállalói. Nem akartam elrontani ezt a nagy
nem, indult. Egy érdekes felvetés, mert ugye, ha úgy gondolkodunk, vegyünk vállalkozók, szakmai emberek, akár az oktatásban tevékenykedő emberek, szerintem mindenkinek van egy alapvető víziója a saját területén. Tehát minden onnan indul, hogy van egy ötletcsíra, az ötletcsírából kialakítunk egy gondolatot, egy víziót, elképzeljük, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és talán megvalósítjuk. Itt is azért oda kell visszamenni, hogy valószínűleg akik ezt a metaverzumot is kitalálták, meg akik kitalálták azt, hogy a metaverzumon belül hogyan tudunk üzletfejleszteni közösen más cégekkel, a legelején nem modellezték azt le, hogy lesznek olyan aberált emberek, akiknek a legnagyobb szórakozása.
Nem is erre gondoltam, csak az önvezető autó, ugye, hogy ha egy balesetet csinál, akkor ki, nem modelleztem, minden nem lett lemodellezni, rengeteg minden folyamat közben jön ki a felelős, ugye a sofőr, az algoritmus, a 6G-t előállító szolgáltató.
Pontosan, hogy itt jön be az emberi tényező, mert az emberi tényező határozza meg azt, hogy az alapvető koncepción kívül milyen dolgok történhetnek. Az alapvető koncepció technológiai oldalon mindig egy problémát próbál megoldani. És utána jön be az az emberi tényező, ami a személyiségjegyeinkből hozzáad olyan elemeket, amit tényleg nem tudsz lemodellezni, és akkor itt van az örökös kérdés, hogy lesz-e szingularitás, nem lesz szingularitás. Tehát, hogy a top 10 technológiai trendet nézzük 2023-ban, egyre inkább validdá válik az, hogy beszélhessünk szingularitásról, ugyanis ugye a következő pontokban fogunk beszélni kvantum számítógépekről, számítási kapacitásról, vagy éppen a Web3-nak a megjelenéséről, ami ugye a blockchain alapú internetes működésünket takarja félig meddig. Ugye jelenleg mindenki a világnak a előre haladottabb területein ugye felhőben tárol, felhőben dolgozik, felhőben oszt meg, de ez nincsen decentralizálva. Ha ez decentralizálva lesz, akkor ugye egyrésztről sokkal biztonságosabban tudjuk tárolni az adatainkat, másrésztről létrejön egy olyan lehetőség halmaz, hogy struktúráljuk az adatainkat, vizualizáljuk az adatainkat, elemezzük egy magasabb szinten az adatainkat, és ezt megosszuk másokkal, de egy nagyon zárt és biztonságos körben. Minél jobban globalizálódik a világ, és minél többen használjuk az internetet, és minél több adatlábnyomot hagyunk ott, annál több kérdés merül fel, hogy ki férhet hozzá az adatainkhoz, milyen jogi szabályozási környezet van. Az online térben oké, hogy az úgymond egy közös tér, de honnan csatlakozunk föl, ott milyen jogszabályi környezet vonatkozik ránk, stb. Amikor azt mondják, és azt mondjuk, hogy a digitalizáció nem munkahelyeket vesz el, hanem munkahelyeket teremt, az nem csak igaz, hanem előre szerintem megmondhatatlan, hogy mennyi munkahelyet fog teremteni, mert folyamatosan jönnek föl olyan problémák, amire egyszerűen nincsen még automatizált megoldás. Majd, hogyha a mesterséges intelligencia eljut odáig, hogy ezeket a modellezési paramétereket nem bele kell táplálni, hanem önmagától találja ki, hogy mi a következő probléma, akkor valószínűleg ismét szintet fogunk lépni. Hogy ez most 2030, 2028, 2045 szerintem mi halandó emberek ezt nem tudjuk. Biztos, hogy vannak olyan szervezetek a világon, akik már pontosan tudják, hogy mikor veszi át a technológia az uralkodást. Viszont a negyedik pont, az pont erre utal, arról, hogy egy híd teremtése a digitális és a valós világ között. Ez egyik kedvenc területem, ugye beszélgettünk már a Digital Twin, tehát a digitális sikertesó jelenségről, amikor lemodellezünk olyan folyamatokat a digitális térben, ami veszélyes lenne a fizikális térben.
Vagy lassú, vagy költséges.
Vagy lassú, vagy költséges, és mondjuk nincsen rá a valós életben több ezer óránk, vagy több évtizedünk, hogy ezeket modellezzük, viszont egy gyorsított eljárásban, egy gyorsított folyamatban, a digitális térben igenis meg tudjuk valósítani, hogyha ott működik, akkor vezessük be a fizikális életben, ha pedig nem működik, akkor dobjuk ki és vessük el. Ugyanez igaz, hogyha megnézzük, akár a személyes szintű életünkre. Én láttam olyan kezdeményezéseket, hogy mesterséges intelligenciába pszichológusok és pszichiáterek és ugye személyiségfejlesztéssel foglalkozó mentál trénerek táplálnak be adatokat egy adott karakter jelleg.
Egy avatárba.
Igen, tehát van egy digitális csontvázunk, és abba személyiségjegyeket táplálnak be, és olyan szokásokat modelleznek le az adott avatarral, ami a való világban is meg tud történni. Ne menjünk tovább.
Közlekednie kell.
Hát vagy életmódváltás, sportolunk-e, egészségesen táplálkozunk-e, fogyasztunk-e olyan mennyiségű negatív online tartalmat és hírt, ami a mentális egészségünket befolyásolja, stb. Tehát nem csak egy gyárnál, vagy nem csak egy autónál tudunk a digitális térben ikertestvéreket
fejleszteni,
hanem akár önmagunkat is le tudjuk másolni, és bizonyos kifutásokat tudunk adni a saját személyiségünknek és karakterünknek, és meg tudjuk nézni,
hová vezet ez,
hogyan változik a testünk, okay. Itt jön a következő rész, hogy szerkeszteni tudjuk a természetet.
Ez már óvatosan, ez már majdnem génmanipuláció.
Majdnem génmanipuláció, igen, de egy teljesen valós dolog, hogyan tudjuk szerkeszteni a természetet, amit hoztam példát Szaúd-Arábiában, vagy éppen Ausztráliában, ugye víz alatti drónokkal próbálják újraéleszteni Ausztráliában a nagykorallzátonynak az elhalt területeit, Szaúd-Arábiában ilyenekkel próbálják megoldani a mikroműanyagoknak a kiszűrését, vagy egyáltalán megoldani azt, hogy ahova nem tudsz fix szenzorokat kihelyezni, ott is tud mérni a víznek a minőségét és telítettségét. Ez is oda tartozik, de természetesen, hogyha tovább megyünk, a nanotechnológia az már egy másik történet, amivel önmagunkat is fogjuk tudni valamilyen szinten szerkeszteni. Olyan szenzorokat aggatunk magunkra folyamatosan, okos eszközök és algoritmusok által, amik monitorozzák az életfunkcióinkat, monitorozzák az egészségünket, olyan valós idejű adatokat adnak, amit régen mondjuk 2 évente, 5 évente, hogyha elment az ember egy EKG-ra vagy egy vérvételre, akkor tudott meg magáról. Rengeteg betegség megelőzhető lenne, kiszűrhető lenne, akár kiírtható lenne az ember szervezetéből egy életre, hogyha időben ismernék fel. Az egészség technológiának a szerepe az itt jön be. És ugye ez egy kérdéskör, hogy így is robbanásszerűen fejlődik vagy növekszik a populáció a földbolygón, viszont vannak lemaradó területek. Sajnos a mi térségünkben is ugye a demográfia adatok nem arra mutatnak, hogy mi sokkal többen leszünk 30 éven belül, hanem arra, hogy kevesebben leszünk. És ez egyrésztről a kulturális oldalban is keresendő, másrésztről pedig az egészségügyi állapotunkban is keresendő. Ugye Európában és főleg Közép-Kelet-Európában sokkal magasabb szinten van a daganatos betegségeknek az aránya, az ezáltali halál bekövetkezése. Ha ezeket szűrnénk, és napi szinten szűrnénk, és ez be lenne kötve egy központi felületre, ahol az orvosunk bármikor ránézhet, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, Jenő, rosszul vagyok, vagy rosszul voltam tegnap, kérlek, nézd már meg, hogy mi lehetett. Azonnali képet kaphatnak.
Hát nem is kell szólni Jenőnek, mert Jenőnek megjelez majd a rendszere, hogy egyébként
igen, csak amikor
a Dávidnak volt valamilyen
1000 Dávidnál kiugró. Jelez a rendszer.
Hát jó, hát figyelj,
arra való decentralizált fizetni. Adatbázis, hogy abban az adatbázisban
Jenő avatárja elbírja ezt majd a metalhoz.
Igen. És Jenő majd az avatárjával, az én avatáromnak bead egy olyan gyógymódot, amivel lemodellezzük, hogy meggyógyulok-e tőle, vagy sem. És most ezen nevetünk, de szerintem 10 év múlva ez egy teljesen alapvető része lesz az életünknek, úgy, ahogy az embereknek a hibernálása, vagy éppen lefogyasztása.
Ez már Meskó Bercinek a területe, most lánosan őt is meg kell hívni, igen, ezekhez a beszélgetésre.
Hívjuk meg, nagyon jó lenne beszélgetni olyan szakemberekkel, akinek ez a szakterülete, mert tényleg ebbe az irányba megy a világ, és ha most arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk szerkeszteni a természetet. A természetet csak úgy tudjuk szerkeszteni, hogy olyan számítási kapacitás van mögötte, és olyan infrastruktúra van mögötte, ami ezt elbírja. Nem véletlenül hozták létre az 5G technológiát, nem véletlenül tesztelik a 6G technológiát, és valahol már be is vezették tesztkörnyezetbe. A 6G technológia az alapja a digitális sikertesó technológiának, a digitális sikertesó technológiához pedig kvantum számítógépek kellenek, mert különben nem lesz ekkora számítási kapacitás, és nem fogunk tudni ennyi adatot egy időben analizálni és kezelni, főleg nem milliós vagy akár több tízmilliós okosváros szinten, ahol ugye egy élő ökoszisztémába akarják rendezni a élő és nem élő infrastruktúrát. Az élő infrastruktúra az mi vagyunk, és a kutyáink, és minden, ami élő organizmus. Ide értem a fákat is, és a közterületeket, és a parkokat. És a nem élő, ami az épületek, ugye az épülettechnológia, az önvezető autótechnológiák, az IoT, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos terület lesz, hogy hogyan fejlesszük tovább azt, hogy hány csatlakozott eszközünk van. Most úgy kell nézni, hogy nagyságrendileg 8-szor annyi csatlakozott eszköz van, mint ember a földbolygón, és igazából még az eszközeinknek nagyon nagy része nincs is bekötve ide. Arra vonatkozó statisztikát még nem láttam, hogy összesen hány ember használ okos órát, de abból lehet következtetni arra, hogy hány ember fogja tudni az egészségügyi adatait összekötni mondjuk olyan egészségügyi berendezésekkel, amik ezt analizálják, és akkor itt van az utolsó rész, és akár a következő adásban folytathatnánk, mert nem jutottunk a végére, hogy a machine-to-machine technológiák elterjedése pedig automatizálni fogja még jobban a logisztikát, még jobban az agrárszektort, és kiváltja azokat a nem túl vonzó állásokat és munkaköröket, amik igazából, hogyha 0-24 órában folyamatosan zajlanak, akkor a effektív, az éléskamra jelenség, tehát az, hogy minél több ételt és olyan alapanyagot tudjunk megtermelni, termeszteni és a piacra vinni, ami az embereknek felhasználható, az egyszerűen idővel és a generációs problémák miatt humán erőforrása nem lesz előállítható. Innentől kezdve a technológiára kell támaszkodnunk, a technológiát használnunk kell, eszközként kell használnunk, de mindezek előtt meg kell értenünk, hogy mire jó, és mik a negatív oldalai. Rengeteg negatív oldala is van ennek, és ha erre nem figyelünk, akkor viszont ugyanúgy társadalmi problémákat fog generálni, mint az internet megjelenése, mint az okostelefonoknak a megjelenése, az okostelefonokon keresztül a közösségi média jelensége, egyre többen törlik le magukat a személyes környezetemben is az online felületekről, főleg azokról, ahol lehet egymásnak üzenni. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy eddig nagyon...
A simogatás jól esik, de amikor valaki harap, az már nem esik jól.
Meg eddig nagyon szerettünk volna...
A metaidőben.
Igen, tehát hogy azonnal elérhetővé válni nagyon sok embernek, és most az új luxus a privát élet, az, hogy nem vagy elérhető, az, hogy nem tud mindenki rád írni, az, hogy nem lát mindenki, az, hogy nem tudja mindenki az, hogy mit csinálsz és hogyan éled az életedet, alakul át, és specifikus felületek jönnek létre. Az életed annak a területére, amin tényleg szeretnél ilyen jellegű tevékenységet folytatni, ilyen mondjuk nekem a LinkedIn, az egyik legjobb felület, ott tényleg szakmai tartalmat látok, szakmai emberekkel tudok kommunikálni, de nincs mellette ez a bulvár jellegű agymosás, ami tényleg az embernek a mentális egészségét tönkreteszi.
Oké, hát majd akkor nézzük meg ezt a sok kütyüt, mivel tudjuk táplálni, hogy ez is egy kérdés, ugye a zöld technológia, meg az összes többi, azt, hogy ezt energiával hogyan fogjuk bírni, a fenntarthatóság, ez lesz akkor a következő fejezet. Akár, nem?
Igen, a következő adásban akkor vizsgáljuk meg a zöld technológiát, fenntartható technológiákat, és ennek az emberi digitális intelligencia és érzelmi intelligenciára gyakorolt hatását.
Lasztovics Dávid digitális turizmus ZRT vezérigazgatója, a 10 legjobb technológiai trend 23-ban, majdnem végigvettük ezt a 10-et, folytatjuk, köszönöm szépen.
Ez volt a Jövőnk világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.